A dél-alföldi szikesek rehabilitációjára indított projektet uniós támogatással a Magyar Madártani Egyesület, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal és a Sándorfalvi Önkormányzattal együttműködve. Mielőtt azonban ennek a részleteiről beszélgetnénk, mik azok a pannon szikes sztyeppek, egyáltalán hol találhatók a Kárpát-medencén belül, vagy éppen Magyarországon belül?
Ennél egy picit messzebbről kell indítani, hisz a pontos elnevezés a pannon szikes sztyeppék és mucsarak. Ez egy prioritási élőhely az Európa Uniónak, és itt arról van szó, hogy ez a különleges élőhely típus kizárólag a Kárpát-medencébe fordul elő. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 230 ezer hektár van az egész Európa Unióban, és ebből 206 ezer hektár nálunk található Magyarország határain belül. Van egy kicsi Ausztriába, valamennyi Szlovákiába, de úgy tűnik, hogy ez egy ilyen nagyon speciális magyar sajátosság. És ez rendkívül ritka, hisz hogyha ilyet akarunk találni, ilyen élőhelyet legközelebb, akkor Oroszország keleti részére, vagy Kazasztánba, Mongóliába kell elmennünk. Nagyon-nagyon speciális, és nyilván mivel nagyon speciális, rendkívül érdekes élőhely közösség. Ha megnézzük a növényeket, ott is nagyon speciális, szárazságtűrő, a szikes tavaknak a nagyon speciális életciklusához alkalmazkodó növényvilág van, de természetesen, ami a legérdekesebb számunkra, és a leginkább karakterfaj, indikátorfaj, azok a madarak, amely azt lehet mondani, hogy tényleg az egyik legkülönlegesebb Európában. És hát nyilván az a probléma ez az élőhely típussal, hogy nagyon ki van téve a klímaváltozás, illetve a különböző humán hatásoknak, és hát folyamatosan fogy, és rendkívül nagy veszélybe van.
Mik a jellemzők egyébként ezekre a területekre?
Alapjába véve ez az élőhely típus egy gyűjtő fogalom, nagy része száraz élőhely típus, tehát különböző szikes poszták, vakszikesek tartoznak bele. Ez egy gyűjtő fogalom, kb. 9 különböző élőhely típus tartozik ebbe, viszont ami nagyon-nagyon izgalmas számunkra, ennek a pannonszikes sztyeppek és mocsarak élőhely típusnak a vizes részéhez kötődő élőhelyek. És elsősorban itt, amit meg kell említeni, a szikes tavak és a mocsarak. A szikes tó az, ami unikális szinte az egész világon. Ezek magas szalinitású, oldott sótartalmú, vízzel rendelkező, időszakos vízállású, általában sekély, lefolyástalan tavak, amelyek jellegzetessége, hogy speciális hidrológiai áramlások mentén helyezkednek el, és jellemző rájuk a víznek a talajból történő feláramlása, amely a magas sótartalom miatt kicsapódva okozza ezt a nagyon fehér sziksót, amit egyébként nagyon régen, még 100 évvel ezelőtt rendszeresen összesöpörtek, és ebből tisztítószert készítettek és árulták piacokon. Nagyon jellegzetes dolog, itt a hazai szikes tavakra az jellemző, hogy a lúgos irányba mennek el, tehát ezek lúgosak. Nagyon fontos, hogy a 1 gram per literes só oldott tartalmat elérjék ezek a tavak. Voltak egyébként nagyon sós tavaink is, és ezeknek a oldott anyag tartalma ez nagyon-nagyon magas volt. Egy nagyon jó példa erre, hogy a tengereknek az átlagos só tartalma 35 gram per liter, és sajnos a már 40 éve tulajdonképpen elpusztult, eltűnt, kiszáradt, Kiskunságban található szappanszéknek a szalinitása az 70 gram per liter volt. Tehát kétszeresét ért el az átlagos tengervíz szalinitásának, ami rendkívül érdekes. Nyilván el kell képzelni, hogy az ilyen jellegű vizekbe, például halak nem élnek, ott kezdődik a dolog. Nagyon speciális madárközösség alakul ki rajtuk, és nyilván a növényvilága is nagyon-nagyon redukálódik a kifejezetten sótűrő növényekre. Nagyon nagy jellegzetesség ezeknek a tavaknak, hogy ezek időszakosak. Tehát amikor vannak az októberi-novemberi esőzések, most azt lehet mondani, hogy régebben azért ez nagyon jellemző volt a november, hogy esős, bár most az elmúlt november ez nem is volt annyira nagyon rossz itt a Dél-Alföldön, de alapjában véve elkezdtek esni az őszi esők, töltötték a tavakat, tehát leesett a nagy fagyokkal jövő hó. Általában ez januárban volt jellemző, januárban és februárban. Ez a hótakor ez viszonylag tartósan megmaradt, és az olvadás annyira föltöltötte a tavakat, amire március lett és jött a jó idő. Ezek tulajdonképpen ilyen bőséges vízállással rendelkező tavak voltak. Ez a bőséges vízállás itt általában azt lehet mondani, hogy 1 méter alatt voltak ezek a tavak, mindig az 1 méteres mélységet nem nagyon érték át, ezek segélyvízek voltak, de volt benne víz, és hát nyilván az ilyen jellegű talajszerkezet egy ilyen vízzáró réteget is kialakított, tehát ez a víz ez meg is maradt csak a párolgás okozta veszteség volt, de természetesen ezt azért a márciusi, áprilisi, májusi, és főleg a júniusi esők, azok még annyira pótolták, hogy ez kitartott egészen nyár közepéig, nyár végig. Szépen ezek a tavak kiszáradtak, ilyenkor előjött a sziksó, és megjelentek a nagyon szárazságtűrő növények rajta. Tehát egy nagyon extrém tavakról van szó, nagyon magyar sajátosság, és hát sajnos az a probléma, hogy ezek eltűnő félben vannak, amelynek nagyon-nagyon sok oka van. És mi ezzel a Európa Unió LIFE pályázati alapjához benyújtott, és hát nyertes pályázattal a következő 6 év során 4 nagyon jellegzetes szikes tavat szeretnénk rehabilitálni, és gondoskodni a fenntartható, úgymond működtetésükről.
De ez azt jelenti, hogy ezt a 4 szikes tavat még lehet rehabilitálni, tehát még meg lehet menteni? Menthető állapotban vannak?
Ezek még igen. Nyilván itt, ami a legfontosabb, az a víz hiánya. Tehát ez egy kulcsfontosságú dolog. Ennek sajnos, hogyha körbenézünk, és nagyon sokat beszélünk róla, több oka van. Az egyik a legfontosabb nyilván itt ebben az esetben is a talajvíz csökkenése, ami brutális mértékeket ért el az elmúlt 30-40 évben. Folyamatosan évről évre csökken a talajvíz. Ez a homokhátságon sok esetben már a 9-10 métert is elérte. A homokhátságon lévő szikes tavak valószínűleg menthetetlenek. Viszont a folyóvölgyekben lévő szikes tavak, és mi is itt, ahol dolgozunk, leginkább Csongrád megyében van, azért mondom, hogy leginkább, mert a legészakabbi, a legnagyobb szikes tó, az pont a megye határon van, tehát a megye határ az kettészeli a tavat, ez a Gátéri Fehér tó egyébként. És ezek a tavak egyrészt az asszály miatt lenyelesen kevesebb vizet kapnak, pontosan még tulajdonképpen a csapadékmennyiség nem is annyira csökkent, mint ahogy ezt gondoljuk, hanem annak az időszakossága, rendszeressége az kicsit fölborult. Tehát, hogy már nem kiegyensúlyozott, mint régen, mikor tudtuk, hogy a 4 évszakhoz milyen csapadékmennyiségek és milyen formába csatlakoznak. Itt a havat kell megemlíteni, amit a Dél-Alföldön tényleg nagyon-nagyon ritka már. Olyan meg végképp nincs, hogy 10-20 napig mondjuk egy folyamatos hótakaró fedje be a tájat. Ami nagyon-nagyon fontos volt egy szikes tó éves ciklusában, éves állapot körforgásában. Ezek nincsenek. Sajnos az a tapasztalat, hogy ezzel nagyon sokat nem tudunk kezdeni, tehát hogy a klímaváltozás okozta rendszeressébbé váló asszályokkal, a csapadékmennyiség kiszámíthatatlanná válásával nagyon nehéz mit kezdeni igazából. Viszont vannak olyan humán hatások, amelyekkel viszont lehet kezdeni. Mert mi is történt a Kárpát-medencében? Az első folyószabályzások volt, erről nagyon sokat olvastunk. Sajnos most már utólag látjuk, hogy elhibázott módszerrel valósult meg. Például a Tiszának is a folyó kanyarulatait levágták, gátak közé szorították a Tiszát. Tehát régebben ez egy ilyen nagy kanyarokkal ömpögő folyó volt, 600 méter hosszan megy ugyebár át Magyarországon, és hát nyilván nagyon sok helyen szépen kiterült a víz, mikor éppen nagy volt az olvadás okozta árvíz hatása, de alapjában véve nagyon jó életközösséget hozott létre, nagyon volt a mezőgazdaságnak is egyébként, csak hát nyilván voltak olyan sajnálatos események, mint az 1879-es nagy árvíz, illetve egyéb kereskedelmi okok, ami miatt szükségesnek látták azt, hogy a folyót kell szabályozni. Emellett nyilván lecsapoltuk nagyon sok mocsarat az Alföldön. Ha megnézzük a híres Pocsolya térképet, hogyha valaki így beírja a böngészőjébe, kijön egy nagyon-nagyon érdekes térkép, ami a folyószabályzások előtti vízviszonyokat ábrázolta. Megdöbbentő, nyilván még hogyha nem is pontos volt, meg ideális állapotokból volt ehhez közeli, de alapjában nagyon jól látszik, hogy hogy néztek ki akkor a folyóink, a nagy folyóink, a kisebb folyóink is, és milyen csodálatos vízi világot hoztak létre, és ezzel párhuzamosan nyilván a mezőgazdaságnak is nagyon jó volt, hogy a talajvízszint az viszonylag magasan volt, nagyon egyszerű volt nagyon sok növényt termelni, nem kellett öntözni például, hisz a talajvíz az kifejezetten magasan volt. Most már nyilván ez óriási gondot jelent a mezőgazdaságnak is. Sikeres kukorica termést például idén nem láttam. Nagyon mélyen van a talajvíz. Öntözni kukorica ültetvényt nem föltétlen hatékony, de nagyon sok termény itt a jövőben valószínűleg nehezen lesz megtermelhető. Na mindegy, ezt megcsinálták gyakorlatilag a folyószabályzást, nagyon sok mocsár lecsapolódott utána, és a két háború között, illetve igencsak a háború után folytatták a szocialista kísérlet idején a táj átalakítását, nyilván a mezőgazdaság mindenek előtt címszóval, és hát ott olyan földeket, olyan teleteket is emberi akarat igájába akartak hajtani, amit már egy utólag világosan látszik, hogy óriásiba volt. Ekkor épült az Alföldön és a Kisalföldön összesen 46 ezer kilométer hosszú csatorna. 46 ezer kilométer. Ez
Nagyon
ez
sok.
szinte mind vízlevezetésre szolgált. Hát ez van több, mint az egyenlítő, és ez valami brutális. Tehát olyan szinten kell ezt elképzelni, hogyha egy képzeletbeli 500x500 méteres négyzethálót ráfektetnénk az Alföldre, akkor gyakorlatilag olyan sűrű ez a csatorna hálózat, hogy tulajdonképpen mindegyik négyzetnek az egyik oldala egy csatorna lenne. Gyakorlatilag ezek a csatornák folyamatosan vezetik le a vizet, és tulajdonképpen a talajvíznek a csökkenésért felelősek, hisz leesik egy csomó eső még mindig, most éppen 400 mm-nél tartunk Szeged környékén, de bízunk benne, hogy mondjuk ez lehet, hogy fölmegy mondjuk 450-re, és a tanulmányunkban jól emlékszünk, hogy 5-600 milliliterről szóltak a tankönyvek 50 évvel ezelőtt is, tehát itt sajnán volt brutálisan sok csapadék mondjuk. De hát nyilván ez megvan, leesik, a vízgyűjtőtelet összeszedik a csatornák, vezetik le a vizet. Ezen létesültek ugyan akkor, mikor készítették őket az 50-es, 60-as évekbe műtárgyak, amelyekkel lehetett szabályozni ezeket a csatornákat, tehát bent lehetett tartani a csatornával a vizet. Nagyon sok esetben ezt már nem találjuk meg. Vagy ott van még a betonszerkezet, de a betétpallos rendszerű tiltószerkezeteket már rég elvitték. Vannak még nyilván újonnan épített, fémből készített, józárható tiltószerkezetek, amelyek a vízvisszatartást szolgálják, de ebből kevés van. És azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon sok helyen megy le a víz igazából az Alföldről. Leesik, összegyűjti ez az óriási csatornarendszer, a végén belefolyik a Tiszába, Dunavölgybe, nyilván a Dunába, és a Dunába szépen elmegy a Fekete-tengerig. Tehát levezetjük a vizet. Viták vannak arról, szakmai viták, hogy hány millió köbméter víz megy le így az Alföldről. Én nem vagyok vízügyi szakember, próbálom a tudást megszerezni, de van, aki azt mondja, hogy egy ilyen két balatonnyi víz megy le, ami több kilométerről beszélünk.
Hát ezt szakemberek mondták, pontosan a vízválasztók mondták, hogy több víz megy ki az országból, mint ami bejön.
Az is igaz, így van. Brutális mennyiséget engedünk ki, és ez mind-mind a talajvíz csökkenése.
És szállítjuk ki a tájat.
Vezet, sajnos. És hát itt térünk vissza a szikes tavakra, amelyeknél, mint mondtam, ez a bizonyos felárramló víz, mert nagyon sok szikes tavazi úgy működött, hogy felárramlási zónába alakultak ki ezek a nyilván geológiai képződmények, és a feláramló víz azt tette lehetővé gyakorlatilag az egyfajta vízellátását ezeknek a tavaknak, plusz a csapadékvíz. Na most ezek itt sajnos így egyre lejjebb kerülnek, nagyon sok helyen megszűnt ez a feláramlás. A csapadékvíz az nagyon kétséges, hisz, mint ahogy mondtam, az eloszlás az nagyon aránytalan, egyáltalán nem olyan, mint volt, ami egy nagyon jól működő, kiegyensúlyozott rendszer volt. És hát annól még egyébként ezeket a csatornákra, az ezt el kell mondani, nagyon sok esetben az akkori koroknak az agrárszakember, és ez sajnos egyébként még 10-15 évvel is jellemző volt, hogy vizet nem tűrték az agrárgazdálkodók, és hát bizony nagyon sok szikes tóba igazából csatornát húztak. Tehát átvezették a szikes tavakon a csatornát, annak érdekében, hogy ez a víz ez le legyen vezetve ezekből. De most igazából a mi projektünk az, nyilván egy tüneti kezelést tudunk adni. Azt azért be kell ismernünk, a vízvisszatartásnak, illetve a csapadékvizek helyezésének, az csak tüneti kezelés, hogy csatornákba tartjuk vissza a vizet, és ezzel megpróbáljuk a közvetlen talajvizet megemelni. A legfontosabb lenne, hogy a víz az a földbe legyen, és a leginkább megemelkedő talajvízzel így, amit bevezetnénk a földbe, amit egyébként csinálnak jó pár országban egyébként, és jól működik itt Magyarországon, itt még nincs erre kísérlet sem, ez emelné meg a talajvizet, és innentől kezdve a mezőgazdaságnak is jobb lenne, hisz ismételten lehetne a néha teljesen fölöslegesnek tűnő öntözés helyett jó megoldással, magas talajvízzel termelni ismét sok olyan növényt, ami vízigényes, illetve természetesen azoknak a speciális életközösségeknek helyt adó szikes tavaknak, illetve lápoknak is jobbra fordulna a sorsa, és tulajdonképpen meg lenne a vízutánpótlás, ami lentről van. Tehát ez egy nagyon nehéz először földolgozni, de így működik ez a rendszer, és hát most, amit mi csinálunk, az sajnos egy nagyon rossz irány, tehát a talajvíz szintet humán hatásokkal folyamatosan visszük lejjebb. Nem föltétlen a víztározó a megoldás. Nagyon érdekes, hogy egy átlag ember, aki komolyabb elmélyülő olvasás, művelődés, tanulás nélkül hozzászokott szólni különböző Facebook posztokhoz, ők azt látják jónak, hogy mindenhol a víztározókat építeni, és abba gyakorlatilag kivezetni a Tisza vizét. Ez nem föltétlen
nem jó,
megoldás.
Pontosan a párolgás miatt. Pontosan, a párolgás miatt a szakemberek azt mondják, hogy annyira nagy a párolgás, hogy nem kell több tározó. Nem ez a megoldás.
Nem a tározókba, tehát a földbe kell tartani a vizet mindenféleképpen. A csatornarendszer adott, nyilván nagyon sok esetben teljesen megszüntetni nem lehet, bár ki kell emelni, hogy a Kiskunsági Nemzeti Parkigazgatóság, illetve a Hortobágyi Nemzeti Parkigazgatóság is példás módon nagyon-nagyon sok kilométer csatornarendszert már meg tudott szüntetni különböző uniós pályázatok segítségével, amelyel segíteni tudtak bizonyos védett területeknek a vízellátásán. Tehát itt sok ezer kilométerben mérhető, amit megtettek a Nagyalföldi Nemzeti Parkigazgatóságok, de igazság szerint ez kevés. Nyilván nagyon sok helyen a teljes csatorna megszüntetés az nem jelentene megoldást, mert mint hogy tudjuk, meg látjuk a hírekből, ezzel a felfokozódó és egyre gyorsabban bekövetkező klímaváltozás hatásaival együtt járnak például villámárvizek, amelyek tavaly is, meg szerintem idén is Spanyolországban például károkat okoztak, illetve összem 3 éve ezelőtt Németországban volt egy jelentős csapadék, és ott olyan jellegű árvizek voltak, amelyek jelentős anyagi károk mellett emberi életeket is sajnos elvettek. Tehát nyilván ezt átgondoltan kell nagyon csinálni. A vízügy, én úgy látom, teljesen nyitott a víznek a megtartására. Most úgy tűnik, hogy viszonylag korlátozottabb anyagi eszközökkel rendelkeznek, és hát bizony még mindig vannak olyan jogszabályi korlátok, amelyek meggátolják őket, hogy teljes egészében megváltozzon a hazai vízgazdálkodás. Pedig ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolga lenne a kormányzatnak. Utolsó órák vagyunk, tehát ezt nagyon nem lehet halasztani. Vannak kezdeményezések egyébként, például a Vizet a tájba program, ez tavaly indult el, aszályvédelmi operatív törzset állított föl a kormány, és ennek kapcsán a Vizet a tájba programra lehetett pályázni. Én úgy tudom, hogy ez ismételten meg fog nyílni, tehát jövőre is lesz erre lehetőség. Nyilván az logikus, hogy vizet visszatartani nem föltétlen májusban meg júniusban kell, hanem ezt ilyenkor kellene. Tehát ez annyit jelent, hogy tulajdonképpen azzal, hogy magángazdálkodókat, vagy akár önkormányzatokat, amelynek van csatornája, vannak teletei, arra ösztönöznek pénzzel, hogy minél több vizet tartsanak vissza. Ezt mondom, tavaly kezdődött összesen országosan 6000 hektárról tudok, amelyet víz alá helyeztek gazdálkodók, és egyébként nagyon sok itt volt Csongrád megyében, tehát itt a Délalföldön, tehát ilyen szempontból ez nagyon érdekes. Ezek a teletek egyébként ilyen kis oázisként működtek, én ezeket nyilván végiglátogattam. Fantasztikus, csak hát kevés, tehát hogy ebből ezerszeresek kellene körülbelül, hogy valamit elérjünk, és támogatni, és a szükséges jogszabályi változásokat is meghozni ennek érdekében, hogy ez működjön. És nyilván nehéz a vízügy dolga, mert figyelnie kell arra is, hogy bármikor bekövetkezhet olyan árvízhelyzet, ami akár anyagi tulajdonok veszélyeztetésével is járhat, de ennek a tudatában kellene dolgozni. És egyébként én úgy látom, hogy ezt csinálják, és itt az a nagy kérdés, hogy ez vajon későn van-e, vagy sem. Mert sokan azt mondják, hogy gyors léptekkel fogunk rohanni a sivatagosodás felé, ami annyit is jelent, hogy mondjuk a fák eltűnnek az Alföldről. Egyébként nem is voltak 150 évezett fák az Alföldön, csak a folyóvölgyekbe, de ez egy nagyon drámai dolog lesz, és mivel már most lehet látni az elmúlt 2-3 évben, hogy folyamatosan csúcsszáradnak a fák, és a légköri asszály az olyan méreteket ölt, ami a normális értéknek a sokszorosa, tehát hogy ezt nem föltétlen lehet középtávon sem kezelni. Tehát drámai változások lesznek itt az Alföldön, és még talán akkor is, hogyha mindent megteszünk, hogy a lehető legtöbb vizet itt megtartsuk. Nyilván ezen tud változtatni mondjuk egy úgymond vizes év, tehát ami 99-2000-ben volt, vagy 2010-ben volt, az volt az utolsó ilyen úgymond vizes év, tehát azóta gyakorlatilag nagyon durva asszályos évek vannak. 2022-ben mérték azt a szintű asszályt, amit akkor a meteorológiai adatok gyűjtésének kezdetét feldolgozva az legelső 5 legszárazabb, legasszályosabb évben voltunk benne 120 év távlatában. Most ezt sikerült idén megdönteni, mert ez minden idők legasszályosabb éve. Nyilván nagyon izgatottan várjuk azt, hogy mit hoz a jövő. Meg is könnyebbült egy kicsit az ország, hogyha jön mondjuk egy vagy kettő ilyen fizesebb év, ami jelenthet ilyen 800 ezer milliméter csapadékot itt az Alföldön, az már meglátszana. Már hozzáteszem, 2-3 ilyen év kellene, hogy picit a talajvízszint újra visszatöltődjön erre. A hosszú távú trendekből, amit látunk, valószínűleg erre azért nagyon-nagyon kicsi az esély, tehát tényleg az utolsó pillanatban vagyunk.
Ugye a projekt 4 szikes tavat fog kezelni, és hát a célotok a szikesvizes élőhelyek mozaik jellegének helyreállítása. Itt infrastruktúrális fejlesztések is lesznek. Mik ezek?
Négy terület van benne, igen, a Gátéri Fejértó, mint ahogy ezt már említettem, a Tömörkényi Lyukasfalmi puszta, ez közvetlen a Csajtó, illetve a Baksi puszta között elhelyezkedő, több mint 300 hektáros puszta, nagyon jó, a mocsaras részekkel, a Balázsjai Müller-szék, ami fokozottan védett, és a Sándorfalvi macskási mocsár, vagy macskás szék. Hát itt mindenhol hasonló a módszer, ami úgy kezdődik, hogy a területek adta lehetőségekkel élve megtartjuk a vizet. Tehát nem föltöltjük ezeket a területeket vízzel, tehát nem szivattyúzásról van szó, hanem fenntartható módszerekkel, gravitációs úton megoldjuk azt, hogy a teleteknek a vízellátása sokkal jobb legyen. Ezt hogy csináljuk? A Csukásvéri főcsatornának is Kunsági Nemzetpark Igazgatósága tervezett és kivitelezett egy nagy műtárgyat, amely a Csukásvéri főcsatornából jövő víznek a szintjét felemeli, és ezáltal gyakorlatilag a Gátéri Fehértónak a vízgazdálkodása a sokkal kiegyensúlyozottabbá válik, tehát szabályozhatóvá válik. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog kiszáradni, mert egy szikestónál ez egy természetes életciklus, hogy kiszárad, de ez nagyon jó természetvédelmi szempontból egyébként. Azért is inkább mondom, mert sajnos itt a Csongrád megyében lévő és egyébként országosan híres Bivaj rezervátum a Móra, ami nagy széksós tóval kapcsolatban, most már minden évben jönnek azok a cikkek, amelyek egy katasztrofál helyzetet sugalnak, mert hogy kiszáradt a tó. Most ez egy szikes tó. És az, hogy június végén, július elején, július közepén, vagy augusztus elején kiszárad, ez egy nagyon jó dolog. Addig lemegy a költési szezon igazából, ez egy természetes életciklust csinál gyakorlatilag a tó, és hát ennek ellenére oda mennek a katasztrófa turisták, idézőjelben sajnos különböző napilapoknak a képviselői is képeket csinálnak, és ilyen hangzatos címekkel eladják, hogy itt a vége a Móra, ami nagy széksóstónak, és drónfelvételeket csinálnak, és azt hiszük, hogy itt a világ vége. Nem, ez egy teljesen természetes dolog. A Móra, ami nagy széksóstó, köszönöm szépen, nagyon jól van. Idén például olyan fantasztikus költési számokat produkált, olyan ritka madarakból, mint a gólyatöcsap, amiből költött 140 pár, az országosan az egyik legnagyobb költőhely lett így, a olipámból, ami szintén fokozottan védett, 86 pár volt, például 14 pár piroslábú camkó költött, és 6 év után végre Magyarország legveszélyeztetettebb madara, a kipusztulással fenyegetett nagy oda újra fiókákat vezetett ezen a tavon, és még beszélhetném még a sirályokra, meg a tövidok, egy fantasztikus élőhely. És igen, ugyanúgy, mint ahogy 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt a Szegedi Fehértó, ami a kontinens legnagyobb szikes tava volt, és akkora vize volt, hogy Szegedtől egészen Kistelekig egy nagy tenger mellett ment a vonat, mondjuk márciusban. Augusztus végén végig lehetett sétálni száraz lábbal, mert egy sivatag volt, egy kiszáradt szikes tó, ahol a sziksót így szedték az embereknek, hordta a szél. Na de novemberben már megint tó volt. Ez egy természetes életciklus, jellemző erre a szélsőségekkel terhelt világra, ezek a szélsőségekkel terhelt tavak, amelyek ezért rendkívül gyönyörűek, és rendkívül fantasztikus az élőviláguk. Tehát a nagy széksóstó köszöni szépen jól van, és ezt fogjuk látni ezeknél a tavaknál is, amit mi most rehabilitálunk. És van még a Lyukasfalmi puszta, ahol egy szivornyarendszer segítségével gravitációs úton fogjuk árasztani azokat az úgynevezett depressziókat, mélyebb fekvő szikes medreket, ami nagyon jó költési lehetőséget kíván a parti madaraknak, illetve nyilván felújítunk egy műtárgyat a Kistelek és Balázsa között elhelyezkedő Müller-széken, amely egy 100 hektáros fokozottan védett gyönyörű tó, amely sajnos eléggé leromlott igazából a legeltetés hiánya és a víz hiánya miatt, ott vissza tudjuk tartani a vizet, tudunk ennek segítségével egy szabályozható, jó magas vízszintet tartani, amit természetesen egyébként már most ismételten mondom, hogy az a cél, hogy ősszel kiszáradjon ez a terület, mert ez fogja a teletszikes jellegét még inkább hangsúlyozni. És nyilván a Macskási Mocsárról Sándor falván egy áttereszt fogunk építeni, amely szabályozható vízállás fog eredményezni, és tulajdonképpen a városnak a csurgalékvizét, a dekantvizét, a város összes vízlevezető csatornájából összegyűjtött vizet, ezen a 25 hektáros régi szikestó mederbe fogunk tárolni, amelyiként benyúlik a házak közé, és mindenhol itt is szürke marhákkal, illetve vízibabajokkal történő legeltetést fogunk biztosítani, és ezek az állatok, amelyek legelnek, tipornak, egy olyan jó teletkezelést adnak, hogy a jelenleg nagyon elszaporodott növényzetet kiirtva, eltávolítva, nyílt vízfelteket fognak létrehozni, és nagyon jó költés, illetve vonulási lehetőséget biztosítanak fokozottan védett madaraknak, és leginkább a parti madaraknak, amelyek egyébként szinte globálisan is az egyik legveszélyeztetettebb madárcsoport. Nem véletlen, hogy nagy port kevert, nagyon friss a hír. Relatíve október 10-én az IUCN kihaltnak minősítette a vékony csőrű pólingot, ami azért megdöbbentő hír. Ez egy rendszeresen Európába átvonuló madár volt, és ilyen nem történt már 200 éve, hogy Európából eltűnt egy madárfaj, és ez már bekövetkezett is. Valószínűleg nem az utolsó sorban, amibe fog következni. És hát ezért is fontos ez az élőhely hálózat, és itt az a lényeg, hogy fenntartható módon ez a négy terület folyamatosan olyan vizes élőhely legyen, ahol ezek a fajok, ezek a madárközösségek megtalálják a költési, vonulási lehetőségüket. Ez a célja ennek a projektnek elsősorban, sőt, ez a fő célja a projektnek. Másodszorban vannak olyan klimatikus hatások is, ami azt jelenti, hogy ha ezeken a teleteken 5 év alatt visszatartunk közel 20 millió köbméter vizet, az gyakorlatilag kifejezetten jó hatással van a klímaadaptációs törekvésekre. Ezt gondoljunk bele, a kisteleki Müller-széken is egy hatalmas vízmennyiség lesz, ami szabályozható módon ott lesz, ami párolog, hűti a levegőt és párásít, tehát alapjában egy ilyen klímajavító hatása is van mindig a vízvisszatartásnak, főleg, hogyha éves szinten legalább 6 hónapig egy nagy víztömeget egy helybe tartunk, és nyilván a párolgási veszteséget folyamatosan pótoljuk.
Egyébként, hogyha ezeket a szikes tavakat nézzük, ugye a földön fészkelő vizes élőhelyekhez kötődő madárfajokról beszélünk, amelyek ezeket a szikes tavakat szeretik. Ha jól értelmezem, akkor ugye azért fontos, hogy megtartsátok ezeknek, illetve helyreállítsátok ezeknek a szikes tavaknak a jellegét, mert ugye ez a hektikus időjárás, ami most a klímaváltozással együtt jár, ugye, úgy mondtad, az enyhetelek egyre szárazabbá válnak, az évszakhoz képest jóval magasabb a hőmérséklet, nincs hóborítás, és hogy ezeken a területeken, itt a szikes tavaknál a vízborítottság időtartama csökkent le körülbelül 1 hónappal. Tehát magyarán ezeknek a költő madaraknak, amelyek itt fészkelnek, nagyon fontos, hogy meglegyen az a költési időszak, amikor ők költeni tudnak, és ne legyen hamarabb kiszáradva az a szikes tó.
Hát igen, most itt a probléma az, hogy vannak olyan szikes tavaink, amelyek klasszikus, gyönyörű szikes tavak voltak. Ilyen például a pusztaszerű Bülőszék tó, ahol tulajdonképpen az a helyzet, hogy már tavasszal sincs víz. Tehát hogy nem az, hogy egy hónappal lerődült ez az időszak, hanem sok esetben alkalmatlanak ezek költése már eleve, mire odaérne a költés időszakra, tehát április közepére, április végére a tó tulajdonképpen szinte eltűnik. Itt vannak olyan teletek, mint a 40 évvel ezelőtt eltűnt Kondortó például, ami a Kiskunságban van. Itt az egy nagyon klasszikus, az egy olyan tó volt, hogy az 1970-es évek halászat folytott. Volt egy halászkunyhó, és rendszeresen halászott a halász, még meg lehet tekinteni ennek a helyét, tulajdonképpen egy puszta van a helyén, záródott gyeppel, de még középen ott van egy járva vízimérce, benne a puszta közepén, és ott van egy kis halászkonyhó, egy rothadó, korhadó csónakkal. Az már menthetetlen, tehát oda már nem lehet vizet varázsolni, nincs, nem lesz feláramló víz, nem lehet bevezetni vizet, az már menthetetlen. Ezek a tavak, ahol mondjuk most igazából a víz helyzete az az elmúlt néhány évben az kritikussá vált, tehát nagyon időszakossá vált, és már a költés időszak előtt vagy az elején kiszáradnak ezek a tavak, itt azért még lehetne mit tenni. Nyilván nagyon vigyázni kell rá, mert az ezek a szikes tavaknak a speciális vízkémiai összetételéhez azért ragaszkodni kell, tehát az egy ilyen fő feladat, hogy megtartsuk azt a szalinitást, ami nagyon fontos a szikes tavak esetében, csak akkor van bizonyos karakterfajoknak az összessége az adott élőhelyen, hogyha az a bizonyos szalinitás megvan. De már azt látjuk, hogy sajnos bizonyos helyeken már mindegy, csak legyen víz, tehát hogy sokat változott sajnos a világ, amióta bizonyos nagyon komoly és merev rendszerekhez ragaszkodó természetvédelmet vittek helyesen a Földi Nemzeti Park igazgatóságok. Most már nagyon sok esetben örülünk, hogyha akár termálvíz kifolyik egy területre, és ott szinte folyamatosan létrehoz olyan vizes élőhelyet, ahol a gólyatöcsök, gulipánok ugyanúgy költenek. Hozzáteszem, a termálvíznek az összetétele kutatások szerint kifejezetten magas szalinitású, tehát magas oldott sótartalommal rendelkeznek, tehát nincsen nagy eltérés egyébként a természetben kialakuló speciális életciklusú, meg születésű szikes tavaknak a vízkémiájához, tehát ez nagyon érdekes. De alapjába véve a kondortó menthetetlen, a homokhátságon lévő tavak, mint a szappanszék például, amit mondtam példaként is, hogy bizonyos időszakban kiszáradás előtt elérte az átlagos tengervizek szalinitásának a kétszeresét, tehát rendkívül extrém viszonyok uralkodtak. Az 40 éve tűnt el, az már sajnos, mivel a homokhátságon található nem fog visszaállni, de nagyon sok olyan tó van még, ami degradálódott állapotban van, nincs jó állapotban, vízmentesen van mondjuk már 10 éve, de ezeket a megfelelő víz kormányzással, a megfelelő víz utánpótlással, és utána a megfelelő természetvédelmi kezeléssel, legeltetéssel még helyre lehet állítani. Ilyen érdekes kísérlet is egyébként a Morrahalmi önkormányzatnak a kísérlete. Itt az elmúlt másfél évben volt egy határon túlnyúló projekt, amelynek az volt a célja, hogy egy olyan engedélyes vízjogi tervet hozzanak létre, amely a Nagyszéksóstó és Morrahalom között lévő ősi szikestót, az úgynevezett biteszéket rehabilitálja, hozzá meglepően érdekes módon a termálfürdőből kiömlő vizet vezetnék rá, és tartanák ott meg igazából ezen a régi szikestavon, és mintegy 60 hektárt víz alatt tartanának egészen nyár elejéig, nyár közepéig, amíg le nem megy a költési időszak. Ez egy nagyon érdekes dolog, termálvíz fog oda kifolyni, hamarosan szerintem ő engedélyes állapotba kerül a dolog, és utána talán, ha minden igaz, akkor egy következő pályázat, amelynek kapcsán elvégzik az összes terben szereplő kivitelezési feladatokat, és lehet, hogy 2 év múlva egy újabb rehabilitációs tóval bővül az Alföld. Nagyon-nagyon fontosak ezek a mikroélőhelyek, mert régebben, hogyha ránézünk egy katonai térképre, mondjuk például a 18. századi második katonai felmérés térképét megnyitjuk, ezt el lehet érni, csak be kell írni, hogy második katonai felmérés, és össze is lehet hasonlítani a mai felszíni formákat az akkoriban. Nagyon jó referált térképeket hoztak létre, és kis csuckával lehet változtatni, most így néz ki, de hogyha visszalépünk 150 évet, akkor ez így nézett ki. Nagyon izgalmas. Ott azt látjuk, hogy gyakorlatilag ilyen szikestóból tele volt az Alföld. Tehát minden település mellett volt egy-kettő szikestó egyébként szinte itt az Alföldön, és egy olyan élőhely hálózat volt, amely nagyon-nagyon jól tudtak élni. Tehát az agrárgazdálkodás nagyon jó fogy, az állattartás ment a legeltetés, magas volt a talajvíz, paradicsomi állapotok uralkodnak, így visszanézve, és most, hogyha végigmegyünk, kiszáradt teleteket látunk, kínlódó mezőgazdaságot, porfelhőket, és csúcsszáradó erdőket, halódó, betelepített erdei meg fekete fenyveseket, ami egyáltalán nem való az Alföldre, akác ültetvényeket, amelyek szintén a fő dolguk az, hogy a talajvizet még inkább csökkentsék. Tehát nagyon szomorú viszonyokat látunk, hogyha valaki természet szeretőként kicsit odafigyelve járja az Alföldet, nagyon kellemetlen előjeleit látjuk annak, ami, hogyha nem teszünk ellene nagyon sok mindent, akkor vár ránk. És mindig itt a nagy kérdés, hogy ezzel el vagyunk-e késve, amit mi most csinálunk, az nem tüneti kezelés-e, és tulajdonképpen egy olyan irányú változások vannak, amelyet nyilván kőkeményen megtámogattunk a különböző negatív cselekedeteinkkel, az erdőtelepítésekkel, a csatornahálózattal, illetve ennek a nem megfelelő működtetésével. Tudunk-e változtatni, vagy pedig ez a sors itt egy eleve elrendeltetett dolog, tehát folyóföldjekbe lesz majd egy kicsi élet, de egyébként egy elsivatagodott agrárgazdálkodásra is alkalmatlan, terméketlen, víz nélküli vidékek lesznek, esetlegesen elnéptelenedő falvakkal, hiszen a ivóvízhez való hozzájutásunk is veszélybe van, hogyha évtizedekre gondolkodunk előre, 40-50 évre. Nem én mondom, én csak tolmácsolom bizonyos aggódó kutatóknak a véleményét, akik nagyon sok tényező alapján olyan modelleket készítenek, ami olyan világot jósol, amiben nekem például nem sok kedvem van élni.
Hát hamarosan ki fog derülni, hogy ez a projekt, amivel most belefogtok, mennyire gyorsan tud majd eredményt felmutatni. Ugye 6 éves maga a projekt, csak nem 780 millió forint, és ennek a 75%-át biztosítja az Európai Unió támogatása. Én úgy gondolom, hogyha elkezdődik ez a projekt, és megkezdődik a víz visszatartás, akkor azt elég hamar lehet azért érzékelni. De természetesen ugye itt nem csak az a cél, hogy visszatartsátok a vizet, hanem tényleg ezek a mozaikszerűen elhelyezkedő élőhelyek újra igazi élőhelyekké váljanak.
Igen, ez a cél. Én bízom benne, hogy ezt meg is fogjuk tudni valósítani. Legalábbis mi mindent megteszünk, a tervezés az éveket vett igénybe, és azt gondoljuk, hogy ezt meg is lehet valósítani. Évtizedek előre sajnos nem tudunk tervezni, kiszámíthatatlan, mit hoz a klímaváltozás, mit hoz a vízügyi gyakorlat, és hogy valamit tudunk-e tenni még ellene. Vagy az is lehet, hogy nagyon-nagyon-nagyon asszályos periódust éltünk meg, és hirtelen jön egy 10 jó esztendő, és akkor meg van hosszabbítva a kis sorsunk egy időre. Nem tudom. Meglátjuk, és mindent megteszünk, és hát folyamatosan kommunikálni fogunk a projektnek a gyakorlatban meginduló munkáiról is, tulajdonképpen az elkövetkezendő 5 év során, és remélem, hogy mindenki majd fogja tudni követni a Magyar Madár Egyesület kommunikációs felletein ezt a ambíciózus projektet.
Mikor kezdődik egyébként a tényleges munka? Már most ősszel vagy tavasszal?
Alapjában egyébként szeptember 1-én indult a projekt. Nagyon sok esetben ilyenkor a projekt szerkezetnek a felállítása, a partneri szerződések megkötése, zajlik, beszerzések indulnak el. Volt már nyitókonferenciánk, bizonyos munkák is már egyébként elkezdődtek, sőt, be is fognak fejedni decemberbe. Előkészítő munkákról van szó, amelyek főleg nem elkerető földmunkák, két területen nagy mennyiségű kommunális hulladék, illetve még az 50-es, 60-as években lerakott betontörmelék, de ezt úgy kell képzelni, több 100 köbméter volt a Natura 2000 gyepbe benne, illetve nyilván tájsebek voltak az illegális földkivételből, ami még nyilván még a Natura 2000 hálózat kijelölés előtt történt. Ezek még ott voltak, mi célul tűztük ki, hogy itt végre ezeken a projektbe bevont teleteket helyreállítjuk. Ez részben már meg is történt, és úgy tűnik, hogy december közepére ez a fajta munka befejeződik, ami nagyon megalapozó tevékenység volt, és természetesen azért monitoring munka az már kezdődik januárban, ez nagyon-nagyon fontos alapállapot felmérések, különböző biotikus-abiotikus felmérések folyamatosan fognak menni, és hát természetesen azok a feladatok, amelyek külső szakemberek igénybevételét kívánják, gondolok itt például pont a vízügyi tervezésre, hát azok is majd jövő évelén indulnak, és hát szerencsére vannak ebben kevésbé bonyolult dolgok, tehát a Magyar Madár Egyesület által kivitelezendő két ilyen jellegű dolog az viszonylag könnyű, és egy létező műtárgynak a felújítása van benne, illetve egy átteresz, ami nem feltétlenül a legbonyolultabb hidrológiai tervezést igényli, ennek a megtervezését és kivitelezését, tehát mi nagyon reméljük, hogy 2027 februárig ezek elkészülnek, és a vízvisszatartás is már akkor meg tud indulni, természetesen a legeltetések folyamatosan folyni fognak, inváziós fafajokat fogunk eltávolítani, amit olyan szempontból félünk, hogy tudjuk, hogy ezeket el kell távolítani, de lakosság az nem feltétlen érti meg, hogy a fakivágás, fa eltávolítás az szükséges ezeknél a területeknél, de természetesen ennek ellensúlyozására például Sándor falván nagyon sok fát is fogunk elültetni a városba, mint egy kompenzációba a teljesen értéktelen és a természete káros ezüstfák eltávolításaképpen szervezünk társadalmi akciót, és közönyöpölet gondoskodik nagyon sok 5 éves facsemetéről is, amelyet a városban fogunk elültetni. Tehát nagyon sok feladatunk volt eddig is az előkészítéssel, a látványos eredmények majd jövő évtől jönnek.